Szeretettel üdvözlöm a Szabad Egyetem hallgatóit, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon igyekeztem, hogy egyszer én is eljussak ide, és sokat pedáloztam püspökkel, és rágtam a fülét, hogy én is jöhessek, és nagy sokára nagyon kemény volt, de végül is beadta a derekát, úgyhogy én vagyok. Először a címet kell elmagyarázni. Az a benyomásom, hogy ez a 2017-es évforduló sokkal inkább néz Lutherre szemmagasságból. Tehát nem így föl, mint az 5 méter magas szoborra a teológia kertjében, vagy más magas szoborokra más városokban, hanem mint kortársra, mint embertársra. Ez mindjárt az ábrázolásokon látszik, tehát hogyha összevetem az 1917-es luteri fordulóval, vagy az 1983-as luteri fordulóval, körülbelül ennek a felfogásnak a szülötte az a szobor, ami ma Zuglóban áll, de máshol is láthatunk hasonló szobrokat. Ehhez képest 2017-ben milyen Luther szobrokat látunk, ezeket a műanyag mini szobrokat, talán a múzeumban is van egy példány, nem tudom pontosan, van, nincs, de majd lesz biztos. Tehát az a Luther, amit most ábrázolnak, az sokkal közelebb van hozzánk, sokkal szerethetőbb. Ugyanez a benyomásom, hogyha az életrajzokat olvasom. Tehát még az 1983-as évfordulóra jelent meg Martin Brechtnek a három kötetes monumentális Luther életrajza. Ehhez képest tavaly három olyan Luther életrajz, tehát megint 23 jelent meg, vagy 33, abból három olyan, ami kifejezetten Luthernek az emberi vonásaira koncentrált. Ezek közül az egyik azt a nemes címet viseli, hogy Luther teste, Luther's body. Tamástól az előbb azt hallottuk, hogy Luthernek a szellemi végrendeletére kell figyelni, a munkásságára kell figyelni. Nekem se jutott volna magamtól eszébe, hogy ami Lutherből számunkra most 2017-ben a legfontosabb, az a teste, az a jó, a vaskos, vastagnyakú teste, ahogy azokon a rajzokon látható, ami minden lelkész hivatalnak a dísze. Biztos itt is megvan valahogy, ha nem akkor a szekrény állt a mögött. És a harmadik dolog, ami arra utal, hogy a 2017-es évforduló kortársként tekint Lutherre, az már valami bizarr dolog. Tehát ugye nem egyedül kell a mennybe mennünk, azokat is magunkkal kell vinni, akiket talán most nem szeretünk. Mindenféle emberek vannak közöttünk. Megmondta Krisztus is, hogy szegények mindig vannak köztetek, azt is mondhatta volna, hogy hülyék mindig vannak köztetek. Nem mondta, de ha ezt mondta volna, teljesen igaza lett volna. Tehát van egy őrült testvérünk, remélem valamikor vele együtt fogunk a mennybe jutni, aki azért harcol most óriási igyekezettel, hogy Luthert büntetőjogi értelemben elítéltesse. Ez azért bizarr számomra, mert eddig én úgy tudtam, hogy büntető eljárást csak élőkkel szemben folytatnak. Nem vagyok jogász, de valahogy az maradt meg, hogy a halálunkkal megszűnik ellenünk mindenféle büntető eljárás, de amikor valaki azért küzd, hogy Luthert tényleg kriminológiai értelemben a vádlottak padjára leültesse, ez is azt mutatja, hogy kortársként tekint rá, élőként tekint rá. Ez lett számunkra a legszebb bizonyíték arra, hogy Luther valóban itt van köztünk, velünk él, mert hogyha el lehet ítélni, akkor nem fekhet hat lábbal a föld alatt. Ez a címnek a magyarázata. Az előadásomban három nagyon fontos, nagyon jól ismert eseményt szeretnék ilyen kortárs perspektívából, szemmagasságból megvizsgálni, megközelíteni. Az egyik a az 1521-es Wormsi föllépése Luthernek, amikor a birodalom és a császár színe előtt jelentette ki, hogy itt állok, másként nem tehetek. A másik az 1530-as birodalmi gyűlés, amikor az ágostai hitvallást olvasták fel, szintén a császár és a birodalmi rendek jelenlétében. A harmadik pedig az 1537-es Malkaldeni gyűlés, ahol amivel kapcsolatban Luther megfogalmazta az egyetlen valódi hitvallási iratát, a smalkaldeni cikkeket, amire az áhítatban Tamás szintén kitért, mert ezután született meg az első végrendelete. Haladjunk akkor sorban. Ha hosszú lennék, akkor szakítsatok félbe, jó? Jó, most nincs nálam óra, de mondjátok meg, hogy mikor legyen a vége. Mert a 90 perces előadásokhoz szoktam. És a kedvenc témáim jönnek most, tehát félek, hogy bele fogok melegedni. Tehát 1521. Az esemény ugye az, hogy birodalmi gyűlés van, megidézik Luthert, elutazik Wittenbergből Wormsba, ami egy kéthetes út, szekéren utazik, szerzetesek nem lovagolnak, tehát ő általában szekéren utazott, majd mindjárt beszélünk, vagy szó lesz arról, hogy mikor kell lóhátra ülnie. Ami a ló számára is, meg az ő számára is új tapasztalat is. Eledhetetlen élmény. Hát nem volt boldog, amikor Wormsba kellett mennie. Stresszes volt, tele volt félelemmel, ugye ez egy nagyon nyitott játszma volt, nem látta még előre senki, hogy hogyan, mi lesz a lefolyása. Útközben is mindenféle testi bajra panaszkodik, hát alapvetően nem viselte jól az utazást, a helyváltoztatást, a levegőváltoztatást, hát ez önmagában ez számára stresszes helyzet volt, de különösen, hogy a császár színe előtt kell megállnia különösen. Meg volt a jelenése Wormsban, két felvonásban, a második felvonásban közölte, hogy nem von vissza semmit, és akkor elmondta a nagy monológiát, amit tényleg illene kívülről megtanulnunk, mert nagyon fontos nem csak a reformáció története szempontjából, nem is Luther szempontjából, hanem az egész emberiség története szempontjából. Kossuth Lajos úgy minősítette ezt a beszédet, hogy ez a lelkiismereti szabadság forradalma, és Kossuth Lajosnak ebben pont igaza is volt. Tehát ez tényleg egy nagyon nagy pillanat, és nagyon nagy beszéd. Utána a hívei már kezdik szervezni az ő visszavonulását, és ugye menlevele van, el kell indulnia, mielőtt lejár a menlevélnek az érvénye, és útközben állarcos lovasok elrabolják, és lóra ültetik, életében először, sarkantyú, meg nadrág, meg egyéb felszerelés nélkül, ugye csuhába járt, mint szerzetes, 2 órát hurcolják árkombokron keresztül, és így jut el Wartburg várába, ahol teljesen el van zárva a külvilágtól, ugyan vannak katonák, de ő a katonákkal sem érintkezhet, egyetlen ember van, akivel beszélhet, ez a várnagy, vele együtt étkezik, és rajta keresztül tartja, amennyire tarthatja a külvilággal a kapcsolatot, mert hetekig még a levelezést is megtiltják számára. És tényleg hónapokig senki nem tudja egész Németországban, hogy hol van, éle, hal-e. Még Bölcs Frigyes választófejedelem sem tudja, aki az egész szöktetést megszervezte, mert ő úgy intézte, hogy neki sem mondják meg, hogy hol van ez a biztonságos tartózkodási hely. Hogyha véletlenül megeskednék, akkor nyugodt lelkiismerettel tehessen esküt arra, hogy ő nem tudja, hol van Luther. És tényleg nem is tudta. És Na és hónapokon keresztül senki sem. De teljesen el van vágva külvilágtól, ez egy nagyon hirtelen fordulat. Ugye Wormsban az egész birodalom figyelme központjában áll, ő amúgy is szeret szerepelni, prédikálni, előadni, vitákon részt venni, tehát egy nagyon a külvilág felé nagyon nyitott ember Luther, ez a majdnem magánzárka-szerű bezártság, ez rettentően nyomasztja. Amikor megindul a levelezés, akkor az első leveleiben szinte egyetlen téma van, vagy van egy fő téma. Még annyit elmondok, hogy Luthernek ezek a távollétei nagyon értékesek, tehát az otthonról való távollétei nagyon értékesek számunkra, mert ekkor levelezik is. Különösen a wartburgi magány, mert ekkor kizárólag levélben kommunikál, ez azt jelenti, hogy minden gondolata gyakorlatilag ránk maradt. Tehát olyan időszak, mint a wartburgi, vagy néhány másik ilyen bezárt hónap, nincs az ő életében, amit ennyire pontosan ismernénk. Tehát a wartburgi hónapokból minden rezdülését ismerjük. Az első hónap egyetlen, vagy a fő témája az ő fizikai rosszulléte. Tehát kiderül az, hogy székrekedése van. És a leveleiben részletesen írogat a ugye Melanchtonnak és más wittenbergi barátainak, mindig a napi eredményről beszámol. Egy ilyen helyi kis szint mondhatok? Helyi kis szint mondhatok. Bauhofer neveit ismerünk is, ugye? Felmaradt a naplója. Bauhofer hipohonder volt, és ő is székrekedéses típus volt, tehát a naplójának háromnegyed része ezzel van. Ugye évek óta dolgoznak a napló kiadásán, valamikor remélem meg is fog jelenni, de az első élmény Bauhofer naplójával kapcsolat, mindenki ugye azt várta, hogy itt beszámol a Mária Dorottyáról, meg a templomépítésről, meg a pátensről, meg a körösztanyáról, de Bauhofer a naplójában elsősorban saját magával volt elfoglalva. Luther egyáltalán nem ilyen típus volt, viszont Wartburg várában rá volt erre kényszerülve, hogy ha ember fiával akart értekezni, ezt csak levélben tudta, és ami őt foglalkoztatta, azt levélben vetette papírra. És ezekből a levelekből ugye szépen össze tudjuk rakni a képet, az egyik az, hogy jó, a környezetváltozás az székrekedést okozott nála, mi is így vagyunk. Ez egy teljesen általános dolog, hogy hogyha otthonról kimozdulunk, akkor minden fel kavarodik bennünk. A másik az, hogy ezt az egészet olyan biblikus képekben fogalmazza meg. Tehát Luther a Bibliával kelt és a Bibliával feküdt, és a gondolkodását áthatotta a Bibliának a nyelve és a Biblia képei, és ezekről a dolgokról is úgy beszél, mint üdvtörténeti eseményről, és amúgy is hajlamos volt rá, hogy a saját életének az eseményei ilyen tágabb kontextusba, üdvtörténeti kontextusba helyezze, ami teológiailag teljesen rendben van. Tehát a mi szemünkkel lehet, hogy kicsit furcsa, de amúgy ezt nem kell tévtanításnak minősíteni. Tehát ha azt mondjuk, hogy az egész világ Isten kezében van, akkor a mi mindennapi működésünk ugyanúgy az ő kezében van. Tehát ez így teljesen korrekt teológiailag. És ahogy összerakjuk a különböző levelekből a részleteket, akkor megtudjuk, hogy ő már nagyon régóta kínlódik ezzel a bajjal. Az is kiderül, hogy nem egyszerűen székrekedése van, hanem aranyere van. Tehát akinek már volt, tudja, miről beszélek. Nekem is volt, én is tudom, miről beszélek. Tehát rettentően kínlódik, ugyanakkor teljesen el van szigetelve, és esélye sincs arra, hogy orvoshoz menjen, hogy bárhol, bármilyen külső segítséget keressen. És mindezt ezen a biblikus nyelven előadva, és akkor néhány megjegyzésből arra lehet következtetni, hogy ez már korábban kezdődött. A legegyszerűbb megoldás számunkra az volna, hogy azt mondanám, persze ez a két órás kényszerű lovaglás az életében, ez tényleg a testet, lelket összerázza, tényleg minden történhet velünk, hogyha hirtelen nyereg nélkül, meg minden gyakorlat nélkül lóra ültetnek őket, meg rángatnak az erdőben, jobbra-balra. Tehát ez volna a legegyszerűbb, hogy igen, a kényszerlovagoltatás. De van egy olyan megjegyzése, amiben azt mondja, hogy hát ő már két hete ezzel kínlódik, visszaszámolunk, az a Wormsi fellépés. És akkor ezt is el lehet képzelni, ezt is meg lehet érteni. A szekérút Wormsba az is össze-vissza rázta. Nagyon stresszes volt, mert nem tudta, mi vár rá. Tehát azt is nagyon el tudjuk képzelni, hogy nem igazán volt jól, amikor Wormsba megérkezett, amikor kiállt a császár szín elé. Egy olcsó vicc az lenne, nem sütöm el ezt az olcsó viccet, az olcsó vicc az lenne, hogy úgy képzeljük a Wormsi fellépést, ezt akár még meg is lehetne filmesíteni, hogy a császár azt mondja, hogy kedves Márton, foglaljon én helyet, és azt mondja, köszönöm, én inkább állok. Tehát ez az itt állok, másként nem tehetek, ez azt jelenti, hogy köszönöm szépen, nekem jobb állni. Ez volna az olcsó vicc. Ezt most nem sütöm el. Nem, testvérek. Ehelyett van egy sokkal jobb poénom. De komolyan. Tehát, ha feltételezzük azt, hogy nem a legjobb fizikai állapotban volt a Wormsi fellépés idején, valószínűleg nem a legjobb lelki állapotban sem, akkor az a mondat, hogy itt állok, másként nem tehetek, az nem ilyen tarzanos meldöngetés, tehát nem így kell elképzelni Luthert meg így, ahogy általában a szobrászok szeretik ábrázolni, hanem ez a szenvedő embernek a fohásza. Tehát egész ugyanezt a mondatot lehet egészen más hangsúllyal hallani. Tehát ez nem a hősies Luther, ez nem a kiálló Luther, ez a szenvedő Luther, aki itt állok, másként nem tehetek, és tudatában vagyok az emberi gyarlóságomnak, szenvedésemnek, törékenységemnek, hogy ki vagyok téve a világ és mindenféle hatalmak kényének, kedvének. Tehát, ha végigolvassuk Luthernek a Wartburgi kortörténetét, és az abból kinyerhető információkat visszavetítjük a Wormsi fellépésre, akkor egy másik Luthert nyerünk meg, aki tényleg kortársunk lehet. Aki olyan, mint mi, aki nem egy hős, egy lovag, egy bátor, egy Barbie, aki megmenti a galaxist, hanem egy szenvedő ember, aki a mi kollégánk, embertársunk, testvérünk. Ez volt az első történet. A második történet az 1530-as birodalmi gyűléshez kapcsolódik. Hasonlít kicsit a Wartburgihoz, hogy Luther itt is egy várban üldögél, elvágva a világtól, nem teljesen egyedül, mert a munkatársai körülötte vannak, tehát két-három ember mindig van körülötte, viszont ugyanaz a kommunikációs nehézség, hogy csak levélben tudja tartani a kapcsolatot a külvilággal, és a levelezés lassú. Ennek a helyzetnek az az oka, hogy 1521-ben a császár kimondta rá a birodalmi átkot, ezért ő nem hagyhatja el Szászországnak a területét, Szászországban megvédi őt a választófejedelem, amint kiteszi a lábát, akkor már is életveszélyben van. Tehát ő Szászországnak a legdélebbi várában üldögél, Coburg várában, ami a legközelebb van Augsburghoz, a birodalmi gyűlés helyszínéhez. A lovas futár 3 nap alatt teszi meg ezt a távolságot, tehát a levelek 1 hét alatt fordulnak meg. Ez elég sok. bár még mindig jobb, mint karácsony táján a Magyar Postának a teljesítménye, de ahhoz képest, hogy akár beszélgethetne is a munkatársaival, ahhoz képest annál sokkal rosszabb. És Augsburgban zajlanak az események, ilyen háttéralkuk, olyan tárgyalások, bevonul a császár, kivonul, mint minden nagy politikai esemény, pártok, frakciók, megállapodások. Tehát a 100 választófejedelem kíséretében lévő teológusok, Melanchthon és más kevésbé ismert kollégák nyüzsögnek. Tehát akár azt is mondhatnám, hogy ők ott buliznak, mert élik az életüket, meg szövik a szövetségeknek a szálait, és Luther meg ki van zárva ebből a buliból, és csak levélben kommunikál. 3 hétig egyetlen levelet sem kap. Hát ettől teljesen kikészül. Állandóan írogat, hogy írjatok, már írjatok, és nem jön levél. Aztán mikor 3 hét után megérkezik Melanchthon első levele, akkor azt mondja, hogy hát nem volt semmi írnivaló. Ez mondjuk hazugság, mert buli volt, tehát ő annyira el volt foglalva a tennivalóival, hogy azért nem ért ráírni Luthernek, de ez a legegyszerűbb menteketőzés, hát nem történt semmi, nem volt semmi írnivaló. Elfogyott az idő? Nem. Jó, folytatom.
Én elapra.
Jó? Téged figyeljelek? Jó. És megint mindenféle baja van. Tehát fülzúgás, szédülés, rosszul alszik, megint a emésztési panaszok, és rémálmai vannak, hogy mi történik Augsburgban, és a háta mögött valami rossz megállapodást kötnek, stb. Tehát nagyon rossz ez a margóra szorítottság, az, hogy hirtelen nincsen befolyása az eseményekre, és mindenről utólag értesül. Amikor beindul a levélváltás, akkor kiderül, hogy még rosszabb. Mert akkor már folyamatosan kapja a leveleket, ő mindenre reagál, de ugye egy hét alatt fordul meg, és mire az ő válasza megérkezik Augsburg, addigra már túl vannak rajta. Tehát egyszerűen a fáziskésés miatt ő képtelen az eseményeket befolyásolni, nagyon szenved tőle. Tehát ez a kóburgi tartózkodás ugyanolyan izgalmas számunkra, mint a wartburgi, mert megint rengeteg a levél, és a rengeteg fennmaradt levélből tényleg az ő legapróbb gondolatait, meg félelmeit, meg mindennapi apró ügyeit megismerjük. Ezt a helyzetet színezi az a körülmény, hogy Kóburg az a majnai borvidékhez tartozik. Wittenberg ugye azon a határon, attól a határtól északra fekszik, ahol ameddig a szőlőtermelés egyáltalán működik. Tudjuk, hogy van egy ilyen kulturális határ Európában, ettől délre van szőlőművelés, van bor, ettől északra nincs szőlőművelés, nincs bor. Wittenbergben sört isznak a sör, a napi folyadék bevitelnek a közege, tehát kiszámolták, hogy naponta 2 liter volt a wittenbergi sörfogyasztás, aggasztányoktól csecsemőkig. Ez ugye pontosan az az optimális mennyiség, amit az orvosok nekünk most is mondanak, hogy meg kell inni. Tehát tudták azt, hogy a vízben béka van, ezért a folyadék bevitel az sör formájában történt. És aki ezt hozzászokott, az annak a szervezete erre állt rá. Kóburgban viszont bort ittak, ott a napi folyadék bevitel vizezett bor formájában történt, ahogy ez Európának a déli felében mindenütt, és ez a váltás nagyon megviselte Luthert. Tehát a szédülést, fülzúgást, mindenféle baját, a székrekedést is erre vissza lehet vezetni. Néha úgy kapiskálja, hogy talán ez lehet a probléma, de hát orvosolni nem lehet, mert nincs sör. És rettenetesen szenved. És időközben ugye az evangélikusok számára ez az néhány hónap azért fontos, mert ekkor fogalmazódik meg az ágostai hitvallás, és ekkor alakul ki az a szövetség, akik majd valamikor az evangélikusok lesznek. És ha olvassuk Luther leveleit, tudjuk, hogy Luther ebben nincs benne, ebből gyakorlatilag ki van zárva, ez az ő részvétele nélkül történik, és számára ez a négy hónap, ez ilyen folyamatos szenvedés és folyamatos panaszkodás. Mondok még ehhez egy apró adalékot. Luther a Wittenbergi városi templomnak volt a prédikátora. A plébános Bugenhagen volt a prédikátor Luther. Normális időben megosztották egymás közt a prédikációs alkalmakat. Luther prédikált hetente kétszer, és Bugenhagen prédikált hetente kétszer. 1528-ban Bugenhagent kölcsönadták Hamburgba. Tehát ez a reformátor kölcsönzés, ez egy bejáratott dolog volt, amikor valaki akart egy jó reformátort, az Wittenbergből kért kölcsön. Bugenhagent is kölcsönadták 3 hónapra, akkor megint meghosszabbították 3 hónapra, megint meghosszabbították, és amikor 9 hónap után a Hamburg városa írt Luthernek, hogy nem-e lehetne, hogy Bugenhagen még tovább marad, akkor egy nagyon goromba választ írott, hogy azonnal küldjék vissza. Ugyanis ő ekkor már majdnem egy éve hetente 4-szer prédikált, és ez elég sok volt. Fönnmaradtak a nagyünnepi prédikációi. A tavaly előtt megjelent prédikáció kötetben benne vannak az 1529-es húsvéti ünnepkörnek a prédikációi, nagy csütörtök este, nagy péntek reggel, délután este, nagy szombat reggel, délután, húsvét vasárnap reggel, délután, húsvét hétő reggel, délután, ezt ő egybe prédikálta. A lelkész kollégáktól itt most együttérzést várok. Tehát teljesen elege volt, a mai szakszó erre kiégés. És annyira elege lett az egészből, hogy 1530 új év napján prédikációs sztrájkot hirdetett. Kihirdette a szószékről, hogy ő többet ide nem jön vissza. Erre a szószékre többet nem fog lépni. Bár ő prédikátori alkalmazásban állt a városi templomban, elkezdett sztrájkolni. Próbált a választófejedelem közvetíteni, próbált Melanchthon közvetíteni, de hajthatatlan maradt, hogy ő ezeknek többet nem prédikál, neki elege van. Tőle itt ne várjon senki prédikációt, és ez tartott egészen áprilisig, amikor elköltözött Coburgba, és Coburgban ott volt 4 hónapot, és októberben jött vissza. Októberben aztán fölment a szószékre. Tehát ez a coburgi önkéntes száműzet, és ez annyira megviselte, hogy utána még a wittenbergi szószék is kedvesebb volt számára, annak ellenére, hogy korábban szentül fogadta, hogy ő oda a lábát többé nem teszi. Tehát ez volt a 30-as birodalmi gyűlés, megint csak szemmagasságból Luther kortársainak a perspektívájából. A harmadik a Smalkaldeni, erre még van idő, ugye? Harmadik a Smalkaldeni birodalmi gyűlés. A pápa harmadik Pál 37-re hirdette meg a zsinatot, ami aztán nem ült össze, de az evangélikus fejedelmek elkezdtek tárgyalni és szervezkedni, hogy mi legyen a magatartás. Luther ezzel kapcsolatban írta meg a Smalkaldeni cikkeket, és ezeket a cikkeket tárgyalták volna meg a Smalkaldeni szövetségi gyűlésen, aztán végül nem tárgyalták meg. De Luther elutazott oda, és nagyon beteg lett. Vesekövekkel kínlódott. Ekkor már évek óta rendszeresen visszatérő veseköves panaszai voltak, a teremben ülő veseköves testvéreink együttérzéssel fogják a következőket hallgatni. Nem vicc, ezen most nem röhögünk, ez egy nagyon kellemetlen dolog. Megint csak távolul van otthonról, már nős, és elég sok levelet ír haza a feleségének, Bura Katának, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mikor, hogy van. Azt írja a feleségének, még hazudna neki, hogy 9 napja nem volt vizelete. Tehát el van záródva a vezeték, és egyszerűen nem távozik a folyadék a testéből, ezért aztán folyamatosan hányik. Tehát valahol ki kell jönni annak a víznek, rettenetesen rosszul van. A választófejedelme elhozatja hozzá a saját udvari orvosát, de az orvosok végül lemondanak róla, azt mondták, hogy halálán van, nem tudnak rajta segíteni. Hazaküldik, hogy legalább otthon halljon meg, legalább még a feleségével találkozik. Beültetik a választófejedelem kocsijába, a leggyorsabb lovakat adják el, és elküldik hazafelé Wittenbergbe. Útközben egy Tambach nevű városban éjszakázik, és megszüli a köveket. Ezzel kapcsolatban írja élete legeslegyönyörűbb levelét. Kettőt is ír mindjárt, az elsőt Melanchtonnak, a másikat a feleségének, Bóra Katának datálva van. Hajnali 2:30-kor írja az elsőt, 3-kor a másikat. Ebből mindjárt tudjuk, hogy ki volt az, aki az ő szívéhez a legközelebb állt, és ki az, aki az ő szívéhez a második legközelebb. A két levél között elég sok az átfedés, csak az elsőt olvasom, ami Melanchtonnak szól. Ez is tele van bibliai utalásokkal. Elég rossz a szemem, de megpróbálom elolvasni. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalásé, kedves Fülöpöm, aki ma éjjel 2 órakor imáitokon és könnyeiteken megkönyörülve, úgy vezetékem és úgy hólyagom megnyitotta. Elég váratlanul, amikor szokásom szerint fölkeltem, hogy hiába próbálkozom a pisiléssel. Alig 1/4 óra telt el, mint egy 8-szor vizeltem, egyenként több, mint egy pintet, úgyhogy már több, mint egy vödörrel jött belőle. Ez a boldogság késztett arra, hogy még ezt a folyadékot is méricskéljem, mely mások szemében hitvány lehet, számomra azonban a legdrágább ajándék, ezért nem akartam tovább halogatni a levélírást. Kérlek, közöld mindezt az én legkedvesebb urammal, valamint a többiekkel mind. Mert igazán megtapasztaltam, milyen szívesen segítettetek volna rajtam. Most forduljon sorsom Isten akarata szerint akár halálra, akár életre, jól fel vagyok készülve, mert nem csak feljöttem a bányából újra az én hazámba, hanem abban a kegyelemben is részesültem, hogy ismét előbukkant az ezüst forrás. Mert azóta is vidáman csörgedezik, hogy ezt a levelet elég septében megírtam, felváltva, vizelve és a sorokat róva. A többit személyesen mondja el az örömhír vivője, aki nem állhatta meg, hogy hozzátok rohanjon. Adjatok hálát vele együtt minden jó adomány és tökéletes ajándék Atyának, és imádkozzatok, hogy a jó Isten vigye véghez művét, és ezen a példán tanuljunk meg fohászkodni, a mennyből remélni a segítséget. Mindnyájatokat őrizzen meg Isten, és tiporja le lábunk alá a sátánt, szövetségeseivel, a római kúria szörnyeivel együtt. Ámen. Körülbelül éjjel 2:30-kor, 1537-ben, Tambachból, áldásom helyéről, mivel ez az én pénuelem, ahol színről színre megjelent nekem az Isten. Azok számára, akik nem járnak a teológián a Biblikus Szabad Egyetemre, mert egyszerre 2 szabad egyetemre nem lehet járni, elmagyarázom ezt a pénuélt. Ez Mózes első könyve 32. fejezetében van. Jákob álma, amikor Bételben, illetve azon a helyen, amit később Bételnek neveztek, Jákob álmodik, létre angyalok, később megáldja a helyet, meg a követ. Melyik, hadd menjek Istenem, ugye? Abban az énekben ez szépen el van mesélve az egész. akkor elnevezi a helyet Pénuélnek, mert ez azt jelenti, hogy megjelent számomra színről színre az Isten. És Luther Tambach városát szintén elnevezi Pénuélnek, mert számára itt jelent meg színről színre az Isten. A történet folytatását Tamás is említette valamennyire, tovább utazik, másnap mégis rosszabbul lesz, és akkor végrendelkezik. Akkor írja az első végrendeletét 1537 februárjában, ebből csak néhány mondatot idézek. Ez nem az a magánvégrendelet, ahol a vagyonáról rendelkezik, amit itt szemben őriznek, hanem egy szellemi vagy eszmei végrendelet. Tudom, hogy helyesen tettem, hogy Isten igéjével megostromoltam a pápaságot. Vigasztalt katámat, hogy viselje el ezt cserében azért, hogy 12 évig velem volt boldog. Nem csak házastársként, hanem munkatársként is szolgált nekem, Isten fizesse meg érte. Ti pedig gondoskodjatok róla és a gyerekekről. Kész vagyok most meghalni, ha az Úr akarja. Mégis szeretnék egészen pünkösdig élni, hogy a római fenevadat és uralmát röpiratomban még súlyosabban vádolhassam meg a világ előtt. Tehát nagyon érdekes, amikor hirtelen, miután már kész volt a halálra, kicsit jobban lesz, és megírja a levelét ott is, azon túl, hogy ezt az élményét Jákobnak a bételi kalandjához hasonlítja, abba is beszövi ugye a római fenevadat, meg a pápaságot, és aztán megint rosszabbul lesz, és ír egy végrendeletet. Nem bántam meg, hogy megostromoltam a pápaságot, és a végrendelet, ugye ezt úgy, hogy értsük, kicsit furcsa, hogy ez most kinek szól, az Úristennek, vagy pedig Bugenhagennek, akinek ez diktálja, mégis szeretnék pünkösdig élni. Ez az első 37-es végrendelet tényleg nem csak tartalmában, hanem megközelítésében és stílusában is egész más, mint a 1542-es. Sokszor volt Luther beteg, ezek a betegségek általában elég jól dokumentáltak, mert a munkatársai pontos feljegyzéseket készítettek. A legsúlyosabb betegsége leszámítva az utolsót, amiben bele is halt, ez a 37-es volt, és érdekes, hogy ez a legsúlyosabb betegséghez kapcsolódik az előbb felolvasott levél, ami tényleg a maga sokszínűségével, meg mély biblikus gondolataival, meg hitével, meg az emberi törékenységre való nyitottságával és érzékenységével Luther levél termésének szerintem a legkiválóbb gyöngyszeme. Akkor most felállhatsz, mert befejeztem.